egy kísérő nélküli kiskorú, ez azt jelenti, hogy nem volt vele semmilyen felnőtt hozzátartozó, nem is tudott járni, szegény 16 éves gyerek, és így átrakták Szerbiába. De van olyan ügyfelünk, akit brutálisan megvertek, tehát olyan csúnya fejsérülései voltak, Szerbiába vettünk fel tőle, ő mesélte el a saját vallomását, hogy ott mi történt, és akkor még ott volt a fején a sérülés. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon sok ilyen csúnya sérülést láttunk igazából, amikor ott beszéltünk a visszakényszerítéseknek az áldozataival.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Én Horn Gabriela vagyok, e heti vendégünk pedig Bakonyi Anikó, a Helsinki Bizottság menekültügyi programvezetője. Köszöntelek a stúdióban, Anikó, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hogyan kerültél te ebbe a pozícióba, mikor kezdtél menekültekkel foglalkozni?
Viszonylag régen kezdtem menekültekkel foglalkozni, és ez úgy kezdődött, hogy amikor Jugoszlávia szétesett, ami azért nem tegnap előtt volt, és elkezdtek jönni Magyarországra menekülők, akkor azt gondoltam, hogy én nagyon szívesen lennék olyan helyzetben, hogy segíteni tudjak érdemben azoknak az embereknek, akiknek menekülni kell. És szerencsém volt, mert a Közép-Európai Egyetemen, ami akkor még ugye Budapesten székelt, indult emberi jogok szak, ami egy mesterképzés, addigra nekem már volt egy diplomám, és jelentkeztem.
Diplomád volt, mit végeztem?
Tanár vagyok eredetileg, és akkor jelentkeztem a CEU-ra, és felvettek, és az egy ilyen nagyon fontos képzés volt nekem, maga az egyetem is fontos volt, mert egy ilyen amerikai típusú egyetem, eléggé más képzés, mint a magyar egyetem.
Mit jelentett ez, Anikó, hogy amerikai típusú?
Ez azt jelenti, hogy a fél év során nagyon intenzíven kell dolgozni, sokat kell olvasni hétről hétre, és nem csak a... Tehát a magyar egyetemen ahhoz voltam szokva, hogy ugye van a vizsgaidőszak, meg előtte a sok-sok beadandó, de hogy így fél év közben azért kevésbé intenzíven dolgozunk, itt nagyon sok szeminárium volt, és sok-sok élénk beszélgetés, szóval hogy én nagyon izgalmas volt maga az egyetem is, meg nyilván ez nekem egy teljesen új terület volt, mert hogy nem a jogi egyetemre jártam, úgyhogy nagyon sokat kellett tanulni, de hogy nagyon izgalmas volt, és én ezt már azért választottam, mert azt gondoltam, hogy szeretnék olyan helyre menni, ahol ezt hasznosíthatom ezen a menekültügyi téren, és ilyen típusú óráim is nagyon inspirálóak voltak, úgyhogy az egész az így kezdődött.
Volt a családodban olyan emlék, vagy olyan történet, amit meséltek idősebb rokonok, hogy elmenekültek? Én azért kérdezem ezt, mert nálunk több olyan családtag volt, nagymamám testvére, akik nagyon nehéz körülmények között a határon átszöktek, végül Svédországba kerültek, és sok magyar családban van ilyen. Neked volt-e ilyen emléked, ami motivált?
Nyilván sok ilyen családi történetet ismerek én is a nagyszüleimtől, de az egyik nagymamám nagyon sokat mesélt a II. Világháborúról, tehát tisztában voltam avval, hogy nem is olyan régen nagyon sok ilyen szomorú történet volt, tehát ezt ismertem a családomból, ennek a hátterét. Ugyanakkor az megdöbbentett, hogy ilyen rövid időn belül újra megismétlődhet az, hogy családok arra kényszerülnek, hogy el kelljen hagyniuk az addigi lakóhelyüket, a békés életüket, és valahogy ez annyira megrázó volt, hogy azt gondoltam, hogy ezzel én nekem dolgom van, és így szeretnék ezzel valamit csinálni.
És ekkor kerültél már a Helsinki Bizottsághoz?
Nem, akkor még nem kerültem a Helsinki Bizottsághoz. Dolgoztam előtte a Menedék Egyesületnél, meg dolgoztam egy alapítványnál is, ahol olyan szervezeteknek adtunk mindenféle pályázati pénzeket, akik civil szervezeteknek, tehát egy alapítványnál, akik civil szervezeteket támogat, és aztán kerültem a Helsinki Bizottsághoz egy idő múlva, eredetileg egy oktatási programra, és aztán így itt ragadtam, így nagyon megszerettem ezt a munkát, nagyon sokrétű, nagyon izgalmas, sokféle dolgot csinálunk, és az embernek az az érzése, hogy valóban segítséget tudunk nyújtani azoknak, akik erre szorulnak.
Ahhoz képest, amikor elkezdted ezt a munkát, itt ennél a szervezetnél, úgy gondolnám, hogy mostanra egyre inkább ellenszélben dolgoztok. Igaz ez?
Igen, az elmúlt 10 évben valójában ez határozza meg a munkánkat, hogy ahogy te fogalmaztál, hatalmas ellenszélben, meg viszonylag nagy nyomás alatt dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy amikor elkezdtem itt dolgozni, 15 éve dolgozom itt, akkor azért az volt egy ilyen működő dialógusunk a menekültügyi hivatallal, a rendőrséggel, ami azért megkönnyítette a munkát, hogy le tudunk ülni egymással szembe egy asztalhoz, mint mi, és ugyan nem értettünk mindenbe mindig egyet, de volt arra mód, hogy ezt megbeszéljük. És szerintem, ami alapvetően megváltoztatta a munkánkat, az az, hogy ez a dialógus ez teljesen eltűnt az életünkből. Tehát 2017-ig volt a Helsinki Bizottságnak együttműködési megállapodása, mind a menekültügyi hivatallal, amit különböző neveken nevezünk azóta, a rendőrséggel, illetve a büntetés végrehajtással is, és ezek a megállapodások lehetővé tették számunkra azt, hogy zárt intézményeket látogassunk, ott emberi jogi célú monitorozást hajtsunk végre, képzéseken vegyünk részt közösen, akár képzéseket tartsunk, közösen írjunk jelentést. Tehát egy teljesen más minősége volt a munkának, amit végeztünk, és akkor ugye, amikor elkezdődött ez a menekült ellenes, civil ellenes hangulat, így 2015 után, akkor egy idő múlva világossá vált, hogy az tarthatatlan lesz a kormány számára, hogy egyrészt ugye szidnak minket, azt mondják, hogy mi a nemzet érdek ellen dolgozunk, másrészt pedig van egy működő együttműködési megállapodásunk, és ez várható volt, hogy egyszer csak azt fogják mondani, hogy akkor ennek így vége, és ez be is következett 2017-ben, így teljesen egyoldalúan egyiket a másik után felmondták, és akkor, amikor az elsőt felmondták, akkor már tudtuk, hogy a többi is ugyanerre a sorsra kerül, és akkor egy ilyen eléggé más működési módot kellett megtalálnunk annak érdekében, hogy folytatni tudjuk a munkánkat úgy, hogy megtudhassuk, hogy mi történik az ügyfeleinkkel, akik menekültügyi őrizetben vannak, idegenrendészeti őrizetben vannak, de még a menekülttáborba sem mehettünk be, ami ugye egy abból a szempontból nyitott hely, hogy ki tudnak jönni onnan az emberek, akik ott benn vannak, de mondjuk ezáltal velük könnyebben tudtuk tartani a kapcsolatot. Szóval az egy ilyen elég nagy váltás volt nekünk.
Tehát börtönökbe sem mehettek be most már?
Nem, semmilyen zárt intézménybe. Tehát a BV-vel is megszűnt. Ugyanakkor 2017-ben az összes együttműködési megállapodásunk megszűnt.
De akkor hogyan tudjátok ellenőrizni, hogy a törvényekkel összhangban vannak-e a feltételek, hogy betartják-e az előírásokat, mondjuk ott, akik ott fogva vannak tartva, megfelelően élhetnek-e?
Igen, hát sokkal nehezebben tudjuk mindezt megcsinálni. Továbbra is kapcsolatban vagyunk azokkal, mondjuk az idegenrendészeti őrizetben, menekültügyi őrizetben vagy BV-ben lévőkkel, tehát ott tudnak levelet írni, az idegenrendészeti őrizetből tudnak nekünk e-mailt küldeni, a menekültügyi őrizetből is, illetve családokkal is kapcsolatban vagyunk. Tehát bonyolultabb sokkal ez a kapcsolattartás, és érdekes módon, amikor ez történt, akkor azt gondoltuk, hogy hát nyilván van erre tapasztalat, hogy az ember hogy tudja meg, hogy mi történik egy olyan intézménybe, ahova nem mehet be. És akkor kedves orosz jogvédő kollégáink jöttek, akiknek addigra már ebben sajnos sok tapasztalatuk volt, mert ők addigra már nem járhattak be ezekbe a zárt intézményekbe, és akkor ők ilyen módszertanilag segítettek minket ebbe, és például azt szoktuk csinálni, hogy amikor mondjuk valaki idegenrendészeti őrizetből kikerül, akkor megkérdezzük tőle, hogy hajlandó-e arra, hogy ad egy hosszabb interjút, és akkor részletesen így végigkérdezzük a körülményekről. Azért, mert amikor valaki ott van, akkor nyilván az ő jogi problémájára koncentrálunk, meg őt is nyilván ez érdekli, kevés az idő, de hogy amikor valaki kikerül, akkor sokkal motiváltabb arra, hogy ugye másoknak is, tehát ebből neki személy szerint ugye semmi haszna nincs már, nem ezt azt akarom mondani, hogy csak akkor segít valaki, hogyha ebből neki előnye származik, de hogy nyilván ez egy nagyon nehéz helyzet, és akkor nehéz ezt kérni valakitől, hogy most tölts el velem egy órát, és meséld el, hogy hány zuhanyzó van, és hogy van-e elég meleg víz, meg hogy milyen az ebéd, hányan vagytok egy szobában, de amikor már valaki kikerült, akkor egyrészt nem kell attól tartania, hogy amit mond, annak esetleg negatív következményei lehetnek ránézve. Másrészt akkor elmondjuk, hogy ennek az a célja, hogy mi jobban megértsük, hogy ők milyen körülmények között vannak ott, és hogy ez számunkra fontos. És a legtöbb ember egyébként, akit én megkértem, ez alatt a jó pár év alatt, amióta nem mehetünk be, ők mind erre vállalkoztak.
Segítőkészek voltak is.
Abszolút.
Nyilván a társaik miatt is talán. Vagy...
Igen, meg szerintem van az embereknek egy ilyen vágya, hogy elmeséljék, hogy mi történik velük. Sokszor nagyon igazságtalannak érzik, ami történik, és akkor szerintem ez kicsit arra is egy mód, hogy így, hogy ők erről megemlékezzenek, hogy meghallgassa őket valaki. Szóval szerintem ez az ő szempontjukból is fontos.
Feldolgozzák kicsit a...
Igen, én azt gondolom. Szóval, hogy szívesen elmesélik. Nyilván nehéz nekik ezt elmesélni sokszor, amikor valami, tényleg valami, nem tudom, különösen rossz dolog történik valakivel, mondjuk azt látja, hogy valaki mást bántalmaznak, esetleg őt bántalmazzák ott.
Ez gyakori egyébként?
Hát van, amikor előfordul. Nyilván ezeknek az eseteknek egy töredékéről tudunk, van, aki fordul hozzánk ilyen esetben, de azt nyilván nehéz arról számot adni, de ugyanakkor szerintem nagyon fontos, hogy az látszódjon, hogy van, akit ez érdekel, hogy van, aki azt gondolja, hogy ez így nincs rendben. És szóval, hogy én nekem pozitív tapasztalataim vannak avval kapcsolatosan, hogy mennyire hajlandóak erről az emberek beszélgetni.
Hasonló feltételekkel mehettek be, vagy szerezhetek információt a menekültügyi intézményekből is, gondolom, ugye?
Igen, én most erről beszéltem, mert hogy én elsősorban... Igen, tehát hogy én elsősorban ezzel dolgozom, úgyhogy én erről tudok számot adni, igen.
És hogy gyakran elhangzik a ti weboldalatokon található dokumentumokban is, másutt is különböző jelentésekben, hogy leépült a magyar menekültügyi rendszer az elmúlt években. Mit jelent ez pontosan, hogy leépült? Megszűntek intézmények?
Ez egy nagyon szisztematikus munka, amit a kormány ezzel kapcsolatosan folytat, és ők ezt leépítették így lépésről lépésre. Tehát először kezdődött azzal, tehát sok-sok aspektusa van ennek. Vannak egyrészt, amit említettél, az intézmények, tehát hogy egymás után bezárták a menekülttáborokat, tehát voltak nagy menekülttáboraink Debrecenben, Bicskén, ezeket mind bezárták. Ezen kívül ugye mindenféle jogi szigorítást hajtottak végre 2015-től folyamatosan. Ezen kívül ugye felhúzták ezt a 175 kilométeres kerítést a magyar-szerb határon, ami azóta már egy ilyen tripla kerítés, ahova építették a két tranzitzónát, ami 2015 és 2020 között működött, és ez alatt az időszak alatt folyamatosan egyre kevesebb és kevesebb embert engedtek oda be, ugyanis ez a két tranzitzóna volt az egyetlen olyan hely, ahol Magyarországon menedékkérelmet lehetett benyújtani.
Hát ugye különben ez a szabály, hogy Magyarországon kívülről kell ilyesmi.
Igen, ez 2020 utántól ez a szabály, tehát amikor bezárták a tranzitzónákat, akkor azóta, 2020 óta van az úgynevezett követségi rendszer, ami azt jelenti, hogy mindazok, akik védelmet szeretnének Magyarországon kérni, annak Magyarország vagy a kijevi, vagy a belgrádi nagykövetségén kell egy úgynevezett szándéknyilatkozatot benyújtania, és amikor ezt Magyarországon elbírálják, és úgymond a hatóság tesz egy javaslatot arra, hogy valaki beutazhasson, és erre kap egy engedélyt, akkor itt adhat be kérelmet. De ez egy abszolút ilyen kirakat rendszer. Tehát ez nem azért van, hogy ide valakit beengedjenek, és valakit védelmet kaphasson. Szerintem semminél jobban nem szemlélteti ezt, hogy 2020 óta, az elmúlt 5 évben, tehát idén 2020 május végén indult el ez a rendszer, és 2025 júniusáig 21 embert engedtek be az országba.
Ilyen módszerrel,
hogy... Ezen a rendszeren keresztül. Tehát, hogy ez valójában az elején azt gondolták a kérelmezők, hogy akkor a tranzitzónának ez lép a helyébe, és próbáltak benyújtani kérelmet, szándéknyilatkozatot a követségen, telefonáltak, írtak, tehát az elején nagy volt a lelkesedés, de az az igazság, hogy a szándéknyilatkozatok számából nem csak az látszik, hogy nagyon kevés időpontot ad ki a követség a kérelmezőknek, de az is látszik, hogy ők is megértették, hogy ez nem egy működőképes rendszer, mert van, aki egy évet vár egy időpontra, hogy benyújthassa ezt a szándéknyilatkozatot.
Ilyen hosszú időre.
Nagyon hosszú a várakozási időszak, ezen kívül angolul kommunikálnak e-mailen.
A magyar követségész.
Igen, a magyar követség részéről, és azért a legtöbb ember, aki ott Szerbiában van, és mondjuk Afganisztánból jön, vagy Szíriából, Irak, Irán, ezek a tipikus országok, ők azért a nagy többségük nem beszél angolul, tehát hogy van egy ilyen nehéz kommunikációs helyzet is, meg azért megértették, hogy amikor valamire ilyen sokat kell várni, akkor az nem biztos, hogy arra van, hogy ők itt valóban védelmet kaphassanak ennek a végén. Tehát, hogy itt le is csökkent a vállalkozó kedve, ami teljesen érthető.
Tehát úgy képzeljük ezt el akkor, hogy egy darabig még megvoltak a menekültáborok Magyarországon, ha valaki Iránból, Afganisztánból vagy máshonnan Magyarországra jött, akkor átjött a határon valamilyen módon, vagy legálisan, vagy illegálisan, és akkor bekerült egy menekültáborba, addig még a papírjait nem intézték el, kiderült, hogy kap-e menedékes státuszt, vagy egyebet. Akkor bezárásra kerültek ezek a táborok a 2015-16-os menekült hullám után. Hova kerültek azok az emberek, vagy nem maradt senki már a táborokban?
Nagyon sokan elmentek. Tehát, hogy Magyarország azért ezt a kormány is szereti mindig mondani, hogy egy tranzit ország vagyunk ebből a szempontból, de hogy azért ez egy ilyen kétoldalú folyamat, mert hogy nyilván ezt az egész rendszer erre is van építve, hogy úgy is elmennek. Tehát, hogy az történt, amikor 2015 után valóban nagyon sokan érkeztek ide is, mint az összes többi EU-s tagállamba, tehát Magyarországon több mint 170 ezer kérelmet nyújtottak be, de ugyanakkor az történt, hogy az embereknek, a kérelmezőknek a nagy része egy idő után tovább ment valóban, ez így volt. De szerintem azt is fontos elmondani ezzel a 170 ezres magas számmal kapcsolatosan, hogy ennél sokkal magasabb azoknak a száma, akiket 2015. szeptember 15 és október 15 között a magyar kormány átsegített Ausztriába, anélkül, hogy regisztrálták volna őket, és ez majdnem 200 ezer ember. Tehát, hogy a magyar kormány azért részt vett abban, hogy itt ne járjanak el annak megfelelően, ahogy az EU-s szabályok szerint kellett volna. Tehát közös EU-s menekültügyi rendszer van, ami arra épül, hogy ahova megérkezik, kevés kivételtől eltekintve, de ahova megérkezik a kérelmező, ott kell a kérelmét elbírálni. Ez az alapeset. Ettől el lehet térni különböző esetekben, de az az alapeset. És ugye van egy ilyen egyenlő teherviselés elképzelés a tagállamok között. Tehát az azt jelenti, hogyha az egyik tagállam 200 ezer kérelmezőt átsegít egy másikba, anélkül, hogy ő regisztrálná ezt a kérelmezőt, anélkül, hogy látszana, hogy valójában ez a 200 ezer ember ide érkezett meg először, és Magyarország lenne értük felelős, akkor ugye ez azt jelenti, hogy ennek ezt a munkát, ezt áttolja a másik országokra. Így van. Tehát ez abszolút nem szolidáris, ugye, a többi tagállammal szemben, és azért Magyarország akkor ezt elkezdte, ebbe az irányba elkezdett menni, és azt kell, hogy mondjam, hogy azóta csak még inkább ebbe az irányba halad, hogy egyáltalán nem szolidáris a többi EU-s tagállammal.
Hát van is egy kötelezettségszegési eljárás folyamatban. Erről mit lehet tudni, hogy most hol tart ez az ügy?
Hát erről azt lehet tudni, hogy Magyarország ellen valóban van egy kötelezettségszegési eljárás, mert a menekült, ugye az EU-s menekültügyi szabályokat abszolút figyelmen kívül hagyja, és ennek nagyon két fontos pillére van. Az egyik ez, amit említettem, ez a követségi rendszer, hogy Magyarországon nem lehet kérelmet beadni, ez teljesen az EU-s szabályok ellen megy. A másik pedig, amiről még nem beszéltünk, ami szerintem egy különösen szégyenletes része a magyar menekültügyi rendszernek, az a déli határon zajló erőszakos visszakényszerítéseknek a rendkívül magas száma.
Ez a mai napig folyik.
Ez a mai napig folyik. És ez azt jelenti, hogy bárki, aki ott átjön ezen a kerítésen valamilyen módon, azt anélkül, hogy megkérdeznék tőle, hogy ő kicsoda, tehát anélkül, hogy megnéznénk, hogy ő most valójában ki is, mit szeretne, mik az igényei, azonnal visszakényszerítik őt Szerbiába. Ezek nagyon sokszor erőszakosak, ezek a visszakényszerítések.
Lökik, vagy hogy?
Hát bántalmazással kísértek, tehát hogy nagyon sok embert erősen bántalmaznak. Nem állítom, hogy minden egyes alkalommal, de ez azért jellemzője ezeknek a visszakényszerítéseknek. És 2016 óta, mióta az a jogszabály Magyarországon, hogy aki ide megérkezik, anélkül, hogy erre lenne legális alapja, azt azonnal vissza kell kényszeríteni. Tehát ez a magyar jogszabály, és ez a jogszabály, ez ugye ellentétben áll az EU szabályozással. Majdnem 400 ezer ilyen visszakényszerítést hajtott végre a magyar rendőrség, ami nem jelenti azt, hogy 400 ezer ember próbált meg ide belépni, mert egy ember tipikusan több alkalommal próbálja ezt meg, de hogy ezek nagyon szörnyű történetek. Tehát ez a másik ilyen fontos aspektusa, ami miatt Magyarországot az Európai Unió bírósága elé idézték ebben a kötelezettségszegési eljárásban, és itt 200 millió eurós bírságot kellett fizetnie, és ami ennél sokkal, nem tudom, szomorúbb, vagy dühítőbb, hogy, és azóta, mióta nem hajtjuk ezt végre, minden egyes nap 1 millió eurót fizetünk mi az adófizetők pénzéből a végre nem hajtása miatt ennek az ítéletnek. Tehát ez nagyon nagy terheket ró Magyarországra, erről igazából senki nem beszél, mármint a kormány részéről, de hogy valójában ezek hatalmas pénzek, és ezt el lehetne kerülni úgy, hogy a magyar jogszabályokat összhangba hozzuk az EU-s jogszabályokkal.
Vagyis nem teszi azt a magyar állam, hogy mérlegedés nélkül visszadobja az embereket.
Így van.
És hogy történik ez? Én nagyon rég jártam a déli határon, és lehet, hogy a hallgatói nézőink közül is vannak mások így, hogy hogy képzeljük ezt el, hogy valaki átjut, van még olyan ott a déli határon, hogy zöld határ, vagy már végig kerítés van, de átmásznak ezen a kerítésen ezek az emberek, vagy hogy jutnak be?
Hogy pontosan milyen módszerrel jutnak át, azt én sem tudom, de hogy átjutnak valamilyen módszerrel, és akkor nyilván a határőrségnek van erre megfelelő technikai felkészültsége, hogy látja, amikor ott megjelenik valaki, és akkor megérkezik a rendőrség, és nyilván meg igaz, nem tudom, hogy milyen beszélgetés zajlik ott le pontosan, de azt tudjuk, hogy nagyon sokszor nem is kérdezik meg, hogy ki kicsoda. Ez ugye egy biztonsági kockázat is Magyarországnak, ezt mi mindig el szoktuk mondani, hogy a magyar kormány annyira ügyel az ország biztonságára, ugyanakkor a déli határon úgy jönnek-mennek az emberek, hogy nem is tudjuk, hogy kik azok, akik ezen a határon keresztül bejönnek, és akkor megállítják őket, és vannak, úgy néz ki ez a határ, hogy ez egy ilyen, most már szerintem három ilyen párhuzamos kerítéssor, mindenféle technikával felszerelve, és akkor vannak benne ilyen kapuk, ahol vissza kényszerítik az embereket Szerbiába.
Tehát úgy nézzük, hogy mondjuk van ott egy út, és akkor megfogják a karját, és átvezetik ezen a...
Hát igen, szerencsés esetben ilyen. Tehát, hogy azt azért lehet, hogy nem mindig így történik.
Konkrétan így átlökhetik.
Hát így nyilván oda jön a rendőrség, és akkor az történik, amit ők mondanak. Tehát, hogyha azt mondják, hogy arra menjenek, akkor nyilván arra fognak menni. Itt sokszor történik mindenféle abúzus ennek során nekünk. Vannak ilyen ügyfeleink, akiket képviselünk, akiket visszakényszerítettek, vannak nyertes ügyeink, vannak olyan esetek, ahol kiskorúak esnek ennek áldozatul. Kiskorú, mondjuk van egy ilyen eset, átjött valamilyen módon, ő egyébként valahogy ilyen létra segítségével átjött ezen a határkerítésen, leesett, a másik oldalon eltörte a lábát, kórházba került, és még nem volt járóképes állapotba, amikor a rendőrség a kórházból kivitte a kerítéshez, és átrakta a másik oldalra
Egyedül, a
úgy,
kiskorút
hogy
egyedül?
hát voltak ott mások is, de ő egy kísérő nélküli kiskorú, ez azt jelenti, hogy nem volt vele semmilyen felnőtt hozzátartozó.
És így átrakták a határt.
És így átrakták, nem is tudott járni, szegény gyerek, 16 éves gyerek, és így átrakták Szerbiába. De van olyan ügyfelünk, akit brutálisan megvertek, tehát olyan csúnya fejsérülései voltak, Szerbiába vettünk fel tőle, ő mesélte el a saját vallomását, hogy ott mi történt, és akkor még ott volt a fején a sérülés. Tehát, hogy nagyon sok ilyen csúnya sérülést láttunk igazából, amikor ott beszéltünk a visszakényszerítéseknek az áldozataival.
Ez lett volna egyébként a kérdésem, igen, hogy akkor, ha, tehát el kell mennetek Szerbiába, ha
igen,
kapcsolatba
hogyha
akartok lépni
igen,
ezekkel az
igen,
emberekkel, és
igen.
akkor ez a 400 ezer fő, ez hány éves, hogy mekkora időszakra van?
Ez 2016 és 2025 között.
Uh-huh.
Tehát ez egy magas szám, és az utóbbi években egy kicsit alacsonyabb ennek a száma, azért mert a szerb oldalon ott jobban kontrollálják a területet, a szerb határőrök, ami teljesen helyén való, tehát hogy minden országnak joga van, hogy őrizze a saját határát, és ezért nehezebben tudnak átmenni az emberek. Szóval nem azzal van a probléma, hogy van határőrizet, az teljesen helyén való. Azzal van probléma, hogy nem lehet hozzáférni a menekültügyi rendszerhez. Tehát természetesen minden ország védje a saját határát, ez teljesen rendben való, de az, hogy aki ide megérkezik, és védelemre van szüksége, az ne tudjon ehhez hozzáférni, az nem helyén való.
És akkor még visszatérve egy pillanatra a határhoz, amikor ugye átküldik, visszaküldik erőszakosan, vagy kevésbé erőszakosan ezeket az embereket, akkor ott állnak az út másik oldalán szerb határőrök, és ők csinálnak valamit?
Nem.
Vagy azért az odébb van még?
Nem, hát állhatnának is akár, de én úgy tudom, hogy nem állnak. Tehát, hogy az az igazság, hogy ezt így nem láttuk sose, hogy ez
igen,
valójában hogy zajlik, mert nyilván nem is lehet olyan közel menni ugye egy ország
igen,
határ kerítéséhez, amúgy sem, de itt meg nem is, tehát hogy nem lehet ennyire közel menni ehhez. Mi csak abból tudjuk, ahogy ezt elmesélik nekünk az ügyfeleink, nem állnak ott, és vannak ilyen nagyon súlyos sérülésekkel, akkor ott nyilván a többiek segítenek neki valahogy eljutni a szabadkai kórházig. Nyilván vannak a szerb oldalon civil segítők, akik humanitárius segítséget nyújtanak, ott is vannak jogi segítők. Tehát a civil szektor ott is aktív ebben, de én úgy tudom, hogy nem állnak ott, de simán lehet, hogy tegnap ott álltak, tehát hogy ezt nem tudjuk.
Igen,
pontosan,
erről nincsenek információk.
Pontos
és pár évvel ezelőtt volt egy ügy, ami nemzetközi visszhangot is kapott, azt hiszem vízbe fulladt valaki a határon, erre emlékszel-e, vagy ismered?
Igen, ez a mi ügyünk volt, ez egyébként akkor történt, ez még szerintem 2015-ben történt, amikor felállították ezt a határkerítést, és két szír fiú testvérek átúztak a folyón, és és a rendőrség, a magyar rendőrség így feltehetőleg próbálta megakadályozni őket abban, hogy kilépjenek a partra. És
mert
akkor,
az már magyar terület.
Igen, és dobálták őket, meg fújtak, meg szóval mindenféle akciók ott történtek közben, és az egyikük megfulladt.
Ja,
és nem azért fulladt meg, mert nem tudott jól úszni, mert mind a ketten jól tudtak úszni. Úgyhogy ez nagyon, nagyon tragikus volt, tényleg ez még a legelején történt, az nagyon, nagyon sokkoló volt. És főleg azért volt ez sokkoló, azt fontos elmondani, hogy azért előtte mi nagyon hosszan dolgoztunk a rendőrséggel, és hogy ilyen szintű erőszakra soha nem volt példa, amit azóta tapasztalunk, és ez nyilvánvaló, hogy ez attól változik, hogy más a mondás, hogy mit lehet csinálni, és mit nem. Tehát, hogy mindig volt olyan dolog, hogy valami nem úgy történt, ahogy kellett volna, és valakit mondjuk az idegenrendészeti őrizetben bántalmazott valaki, de az világos volt, mondjuk az egyik őr, az világos volt, hogy ezt nem lehet csinálni. Tehát ez teljesen világos volt, és erről lehetett is beszélni. De hogy ez 2015 után annyira drasztikusan megváltozott, a norma, a követendő norma változott meg, és szerintem ez a legsúlyosabb ebben.
Ez akkor nagyon nehéz helyzetet teremtett, és egyébként ennek a két fiúnak az ügyéből lett valami, vagy van folyamatban?
Igen, a Strasburgi Bíróságon ezt az ügyet, ezt mi képviseltük a testvérét annak a fiúnak, aki meghalt, és igen, ez világos volt, hogy ő nem magától fulladt meg.
És akkor mi lett a következménye? Magyarországot elmarasztalták?
Magyarországot elmarasztalták, és a család kapott ezért kártérítést.
A magyar államtól.
Igen.
És egyébként a fiúval nyilván azóta lehet tudni, hogyha ügyfeletek volt.
Nem tudom pontosan, hogy hol él, és mi van vele, úgyhogy erről nem tudok most számot adni, de valamelyik, tehát Európában van, mert hogy ott van a családjuk is.
Úgy csatlakozott a többiekhez. Mik a fő problémáitok most? Mert ugye ezt lehet tudni, hogy az állami menekültügyi rendszer szétesett, ti nem mehettek be a helyszínekre, ahol szeretnétek dolgozni. Milyen gondokkal küzdötök most, milyen a munkátok? A Helsinki Bizottságnak, a menekültügyi részéről tudsz nyilván beszélni.
Hát ennek a rendszernek a sajátosságai miatt nehéz a munkánk valójában, mert itt van valaki, akinek világosan védelemre van szüksége, és már onnan indul a probléma, hogy nem tudja beadni a kérelmét Magyarországon. Ezen kívül van az a helyzet, hogyha valaki mondjuk nemzetközi védelmet kap, Magyarországon olyan is van, nem tudom, egy pár ember minden évben 10-20-an kapnak védelmet.
Mit jelent ez a nemzetközi védelem?
Mondjuk menekült státuszt kap valaki, akkor a magyar kormány 2016-ban úgy döntött, hogy ők az integrációt a továbbiakban köszönik, de nem támogatják, és ez azt jelenti, hogy ideális esetben, amikor megérkezik egy kérelmező, akkor az ő integrációja attól az első naptól fogva elindul mondjuk egy ilyen menekült táborban, mert hozzáfér ahhoz, hogy az adott ország nyelvét megtanulhassa, hogyha esetleg nehéz helyzetben van, traumatizált, akkor kap pszichológiai segítséget, vannak értelmes dolgok, amivel a napjait töltheti, tehát nem az van, hogy folyamatosan ül egy helyen és várja, hogy mi fog történni az eljárásában. Tehát ez az ideális. És ehhez képest az történik, és akkor utána, hogyha mondjuk védelmet kap, és ez Magyarországon egyébként így volt 2016 előtt, hogy volt úgynevezett integrációs szerződés, aminek keretében egyre csökkenő segítséget kapott egy menekült ahhoz, hogy itt új életet kezdjen.
És ez dolgozni legyen.
Így van, tehát kapott szociális munkás segítette őt abban, hogy nem tudom, munkát találjon, hogyha van gyereke, akkor a gyereke beiskolázza a gyerekét, vagy óvodába járathassa, hogy találjon lakást, nyilván magyar nyelvtanfolyam, tehát hogyha végig gondolja az ember, hogy az életének mennyi aspektusa van, és hogy azt mondjuk nulláról újra kell indítani, akkor ahhoz, hogy az jól működjön, ahhoz azért elég sok segítség kell. És ez így is volt, hogy ehhez kaptak segítséget emberek, és most ugye már nem kapnak ehhez semmilyen állami segítséget, annyi van, hogy amikor mondjuk elismernek valakit menekültnek, akkor még egy hónapig ott maradhat, a balassagyarmati közösségi szálláson például, mert ott még van egy, meg Vámosszabadiba is van egy, ez a két hely, ami még létezik, és akkor ott maradhat még egy hónapig. De ez alatt az egy hónap alatt azért nem lesz az embernek új élete. És akkor ezután az állam az megköszönte, amit nyújtani tud, és akkor nyilván vannak civil szervezetek, akik segítenek ilyenkor, egyházi szervezetek, nemzetközi szervezetek, de azért az ő kapacitásaik is végesek. Tehát, hogy ez nagyon nehéz. Hát egyrészt nehéz bejutni, nehéz védelmet kapni, és amikor valaki védelmet kap, akkor utána nagyon nehéz ez az újrakezdés. Szóval igazából ez a mindennapos valóság, és azt látjuk még, ami szintén nem olyan nagyon szívderítő, hogy annak ellenére, hogy amikor Oroszország lerohanta Ukrajnát, akkor Magyarország ebben helytállt, a határ nyitva volt, be lehetett jönni Ukrajna felül, egyébként most is be lehet jönni, de hogy ott is a kormány egyre korlátozza azokat a szolgáltatásokat, amire azok jogosultak, akik menedékes státuszt kapnak, ideiglenes védelmet, akik Ukrajna felül érkeznek, és egyre kevesebb szolgáltatásra jogosultak, tehát egyre inkább csökken a segítési vágy, ami nyilván egy ilyen logikus dolog, mert hogy már valóban több mint 3 éve tart a háború, ugyanakkor ezeknek az embereknek ugyanazok az igényeik. Tehát akinek, nem tudom, van 3-4 kisgyereke, az biztos, hogy nem fog tudni elmenni egy teljes állásba, és akkor magának lakhatást biztosítani. Tehát annak biztos, hogy szüksége van továbbra is arra a segítségre, hogy valahol lakjon. És ez is nagyon szigorú korlátozás alá esik most már.
És akkor azt mondod, hogy nyitva van a határ, tehát ha valaki szeretne, akkor át tud jönni Magyarországra, de mivel nem nyújtotta be Kievben, ha nem nyújtotta
nem, nem, nem,
papírt,
bocsánat.
Az más.
Aha. Nem, tehát hogy tehát az ukrán háború az egy másik kategóriába esik, tehát arra van egy EU-s irányelv, az ideiglenes védelemről szóló, ami szerint aki 2022. február 24 után érkezik az EU-s tagállamok bármelyikébe, ukrán állampolgár vagy annak a családtagja, az jogosult arra, hogy ebben az ideiglenes védelemben részesüljön, és ahogy a neve is mondja, ez ideiglenes, tehát ezt évről évre hosszabbítgatják. Jelen állás szerint 2027. március 4-ig áll fent ez a védelmi kategória, és ezt magyarul menedékes státusznak nevezzük. Tehát ez egy másik, kvázi, ez is védelem, de hogy ez más szabályok szerint megy, azért mert itt nincsen egyéni elbírálás, úgy, mint egy, amikor valaki védelmet kér, hanem ezeknek a kategóriáknak kell megfelelni, hogy honnan jöttél, mikor érkeztél, állampolgárság, családtag. Tehát, hogy az egy kicsit más rendszer.
Értem, köszönöm szépen. Különösen fájdalmasnak tűnik az, hogy így bánik a magyar állam a menekültekkel, tekintve azt, hogy a történelem során hány esetben kellett magyar állampolgároknak segítséget kérnie Hollandiában, Svédországban, az Egyesült Királyságban, Amerikában, és hogy nagyon sokan kaptak is segítséget, Ausztriában támogatást. Van-e olyasmi, amire ezzel kapcsolatban nem tértünk ki a beszélgetés során? Van-e valami, amit fontosnak tartasz még elmondani a magyarországi menekültügyi helyzete kapcsolatban?
Szerintem azt fontos elmondani, hogy azért van egy része a társadalomnak, aki segítőkész, annak ellenére, hogy ez azért ilyen nagyon erős ellenszélben történik, és hogy az nekünk nagyon emlékezetes és szép hetek voltak, közvetlenül azután, amikor a háború kitört, vagy hát Oroszország letámadta Ukrajnát, mert ugye már előtte is folyt ez, 2022-ben azt látni, hogy milyen sokan megmozdultak, és milyen sokan magánemberek oda mentek a határhoz, fontosnak tartották, hogy szendvicset vigyenek, hogy segítsenek, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy így látszik az, hogy van a Magyarországnak egy nagyon rossz híre ebből a szempontból, de hogy ugyanakkor van egy ilyen másik arc is, akik nyilván sokkal kevésbé láthatóak, és nyilván egy sokkal kisebb szeglet, de hogy akik igenis, amikor van egy ilyen nagyon extrém helyzet, hogy a szomszédainknak menekülni kell, akkor érzik azt, hogy ebben nekik is van felelősségük, és ők is tehetnek valamit, és azt nagyon jó volt látni, hogy ott milyen sokan szerettek volna segíteni, és egyébként nagyon voltak a 2015-ös önkéntesek, akik már addigra ugye tudták, hogy kell egy ilyesmit megszervezni, és pillanatokon belül nagyon szuper módon felálltak ezek a csapatok, és segítettek az embereknek eljutni Budapestre, itt eljutni a szállásokra. Tehát hogy szerintem azt nagyon szép volt látni, hogy azért megvan ez a szolidaritás, és hogy ez működésbe hozható.
Köszönöm a beszélgetést! Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. A vendégünk Bakonyi Anikó volt, a Magyar Helsinki Bizottság menekültügyi programvezetője. Én Horn Gabriella vagyok, köszönjük szépen a figyelmüket!